Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Secret Service alapvető átalakítását javasolja a Donald Trump amerikai elnökjelölt volt elnök ellen július 13-án a pennsylvániai Butlerben elkövetett merénylet körülményeinek vizsgálatára alakult szakértői testület, derül ki a nyilvánosságra hozott szakértői jelentésből. A merénylet után létrehozott bizottság megállapította, hogy a kiemelt személyek védelmét ellátó Secret Service közvetlen hibája a rossz információ áramlás volt, valamint az, hogy nem biztosította az épületét, amelynek tetejéről a merénylő Thomas Matthew Crooks leadhatta a lövéseket. A történtek részletes elemzése alapján a szakértők arra jutottak, hogy a szervezet működésében rendszer szintű hiányosságok vannak, és azt javasolják, hogy kívülről érkező vezetők vegyék át a szolgálat irányítását. A megállapítások szerint az ügynökség kudarcot vallott abban, hogy felmérje a Donald Trumpot fenyegető egyedi kockázatokat, amit a szervezeti kultúrával magyaráztak, nem annyira szándékos hanyagsággal. Magyarországon folytatja munkáját Endrődi Gergely kutatófizikus, a Bielefeldi Egyetem professzora a Research Grand Hungary program keretében, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. A magyar tudomány aranycsapatát építjük a Research Grand Hungary programban. Az első tudós, aki visszatér, hogy Magyarországon folytassa kutatásait, Endrődi Gergely, elméleti részecske fizikus, aki a világegyetem keletkezését vizsgálja, hangsúlyozta Hankó Balázs. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, a miniszter tudománypolitikai főtanácsadója szerint versenyképesség nélkül, tudományos kutatás és technológia fejlesztés nélkül nincs jövő. Meg kell teremteni, hogy megfelelő számú élvonalbeli kutató versenyképes körülmények között végezzen világszínvonalú munkát Magyarországon, hangsúlyozta. Endrődi Gergely kutatófizikus elmondta, elméleti részecske fizikával foglalkozik, és a világegyetem kialakulását, a csillagok felépülését, az anyag mikroszkopikus szerkezetét vizsgálja. Speciális területe a rácstér elmélet, tette hozzá a fizikus, aki novemberben kezdi meg munkáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán. A családtámogatás kiemelt területeként jelölte meg a bölcsődei hálózat fejlesztését a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten egy Európai Uniós projekt nyitórendezvényén. Konz Zsófia kiemelte, szeptembertől újra igényelhető támogatás a bölcsődei térítési díjhoz. A Magyar Államkincstárnál igényelhető támogatással a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését kívánják segíteni. A támogatási forma történetében ez az első alkalom, hogy azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermeküket önkormányzati fenntartású bölcsődében helyezik el, közölte az államtitkár. Hozzátette, továbbra is jogosultak a támogatásra azok, akiknek gyermekei mini bölcsödét, családi bölcsödét, munkahelyi bölcsödét vagy napközbeni gyermekfelügyeletet vesznek igénybe. A támogatást vidéken élők vehetik igénybe. A projekt 5,5 milliárd forint Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. A kis- és középvállalkozások támogatása is fontos kérdés lesz a hamarosan induló nemzeti konzultációban, mondta Hídvégi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Elmondta, ahhoz, hogy a jövőben is sikeresek legyünk, új gazdaságpolitikára és új eszközökre van szükség. Brüsszel bele akarja kényszeríteni hazánkat egy gazdasági hidegháborúba, azt akarják, hogy adjuk fel függetlenségünket. A kormány ezért arról döntött, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb kérdéseiről megkérdezi a magyarokat és nemzeti konzultációt indít, tette hozzá. A politikus úgy fogalmazott, a célokat kijelöltük, jövőre uniós átlag feletti gazdasági növekedést, a bérek vásárló erejének növelését, megfizethető lakást és a kis- és középvállalkozások megerősítését szeretnénk elérni, ehhez pedig új gazdaságpolitikára és új eszközökre van szükség, fogalmazott. Sport. Az izlandi irányító Aron Palmarsson visszatér a bajnoki címvédő Veszprém férfi kézilabda csapatához a handballplanet.com szakportál értesülése szerint. A 34 éves sportoló szerződése a mostani idény végéig szól majd a bakonyiaknál. Pálmárszon 2015 és 17 között a bajnokságot és a Magyar Kupát két-két alkalommal, a Seha Ligát egyszer nyerte meg veszprémi színekben, a Bajnokok Ligájában pedig ezüstérmes volt. Végül az időjárásról. A Dunántúlon is vékonyodik, csökken a felhőzet, délután inkább csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Keleten derült, napos időre számíthatunk. Napközben 13 és 18 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is, Papp Péter a következő műsor szerkesztője. Ma Sarudot és Tiszaörvényt látogatjuk meg. Sarudon a most megválasztott polgármesterasszonnyal beszélgetünk, de előtte azonban Tiszaörvényen egy ásatást látogatunk meg. Örvényen kezdünk.
Dr. Mester Edit régész vagyok, a Kispál Múzeumnak az igazgatója. Itt dolgozunk Tiszafüreden, a Tiszaörvényi templomnak a feltáráson, ahol most találkoztunk.
Hát megmondom őszintén, voltam már egy jó pár helyen, de ilyen gyönyörű, kellemes helyen ritka, és nagyon jó így dolgozni, gondolok.
Hát igen, ez az egyik legszebb fekvésű ásatás Magyarországon. Itt vagyunk a Tiszaörvényi Morotva parton. Ez egy nagyon szép tiszapart, ahol a horgászoknak, a kerékpárosoknak egy kedvenc kiránduló helye, és azért öröm számunkra, hogy mi is itt dolgozhatunk. Ez egy középkori településnek a maradványai, ahol feltárjuk a központi magaslaton levő templomot, a körülötte levő temetőt, illetve ettől egy kicsit távolabb voltak a településnek a maradványai, ahol most egy nagy beruházás zajlik, egy lakópark épül, tehát ezért tudjuk azt a területet is megkutatni. Hát egy teljes komplex egységet, egy komplex falut fogunk majd megismerni. Több éve tart már ez a kutatás, és reméljük még több évig is fogjuk tudni ezt folytatni, hiszen nagyon nagy területről van szó, több hektárnyi, ahol ez a kis kápolna, körülötte a több száz sír, illetve a település állt a középkorban.
Ugye a Tisza egy kicsit odébb volt valamivel, valószínűleg ez egy dombon van, neve is templomdomb, és hát körülbelül milyen terület ez? Egy olyan félholdnyi, amit most itt
hát ez
kutatnak.
Egy 100 méter hosszú, igen, a gomnak az átmérője körülbelül. Ez volt itt a környék egyetlen olyan kiemelkedés, ami védhető is volt. Egy körárok vettek körbe, ennek az ároknak is megtaláltuk a maradványait, illetve szőlőpök erősítették meg ezt az árkot. Tehát abban az időben ez volt egy olyan biztos pont, ami vagy árvizek, vagy pedig a különböző támadások, legyenek azok tatárok vagy törökök, meg tudta védni a település lakosait. Abban az időben itt volt a tiszai átkelőhely, tehát itt volt az a rév, ahol Tiszaörvényről Poroszlóra a másik oldalra át lehetett menni, és ezért is volt, hogy az egri érsekségnek, ugye itt volt ez a faluja, tehát az egri érsekségnek a tulajdona volt, és ők üzemeltették ezt az átkelő helyet, tehát itt fizetni kellett azért, hogy átvigyenek valakit, és ez hát az érsekségnek volt természetesen bevétele. Hát ez volt a fő feladata az itt lakóknak. Itt ment az az út, ami tovább itt Debrecen felé, tehát ez egy fontos kereskedelmi közlekedési útvonal volt, és ugye ezért természetesen mellette nyilván haláztak, mezőgazdasággal foglalkoztak, és üzemeltették ezt a fontos folyami átkelő helyet.
Milyen erősség volt ez egyébként, tehát könnyen védhető, árok vettek körül, oké, rendben van, de domb, és hogyha valakik jöttek erre, mondjuk egy tatárcsapat, vagy később a törökök, vagy előtte még lehetséges, hogy a hunok is erre portyázhattak, védhető volt, tehát pusztulás nyomait nem láttak még, nem találtak még, vagy találtak?
Nem, hát itt pusztulás nyomokat nem találtunk olyan értelemben, tehát ez nyilván egy kisebb erődítménye volt itt a területnek. Amikor a Tiszató épült és a gátat építették, akkor itt nem csak középkori, hanem bronzkori, újkőkori leletek is előkerültek, tehát ez már több ezer éve, közel 7000 éve lakott ez a település, ez a terület rész, pontosan azért, hogy itt vannak azok a folyami partmenti dombhátak, amik megtelepedésre alkalmasak, és hát minden korszakban az emberek szerettek ugye halászni, kereskedni, közlekedni, tehát ez abban az időben fontos. fontosabb is volt, mint Tiszafüred, tehát ez volt maga az átkelőhely. Nagyon sok okleveles említésünk vannak, illetve mi is érmeket találtunk. Tehát a tatárjárás előttről is vannak pénzérméink, illetve a török korból és későbbről is vannak. Itt több száz éven keresztül folyamatosan laktak. Igazán az elnéptelenedés oka elsősorban az volt, hogy a törökök többször is kifosztották ezt a környéket, illetve a Tiszának ugye ez az ága itt eliszaposodott, ez a kanyarulat. Később ugye a folyamszabályozások is ezt a részt levágták, ez ma már csak egy morotva part, tehát itt már nem folyik az élő Tisza, most az tőlünk messzebb van, és ezért költöztek el a lakók innen. A 18.-19. században tőlünk egy kilométerre van a mai Tisza örvény, ahol új templomot építettek maguknak, és ott épültek fel azok a mai házak, amit ma is Tisza örvényként ismerünk, és az már a főág mellett van most is. Tehát az egy valóban olyan kikötőként tudták használni abban az időben is. Ez pedig feledésbe merült, benőtte a gaz, elhordták a templomnak a köveit, új házakat építettek belőle, de a neve mindig is megmaradt, mint templom dom, mert tudták, hogy itt valóban régen volt egy templom.
Mi volt a neve régen a középkorban, az elején örvény?
Örvény, igen, tehát akkor is örvénynek hívták, tehát igazából csak ez a név folytatódott, úgyhogy mellé rakták
hát a Tiszát.
A 19. században, igen, az összes településnek ugye mellé rakták a neve mellé, de így szerepel, tehát ez örvényként szerepel már a legelső időszakokban is, és mindig is az egrészekséghez tartozott, tehát ez egy fontos hely volt itt a Tisza mellett az átkelés miatt.
Írásos dokumentum akkor számtalan van, gondolom, azt feldolgozni talán még nehezebb lenne, mint ásni, meg ez egy kicsit, úgy mondom, egy kicsit úgy szimpatikusabb is önnek is, gondolom.
Természetesen, hát ilyenkor mindig feldolgozzuk ugye az írásos adatokat is, de ugye itt az 50-es években, ugye miután megtervezték, hogy elkezd épülni ugye itt a Tiszatónak és a vízlépcső, a 60-as években, 65-ben kezdte a Nemzeti Múzeum azt a leletmentést, akkor úgy volt, hogy ez is a víz alá fog kerülni ez a terület is, és akkor kezdték el Horváth Béla vezetésével a régészeti feltárásokat. Ők a templomnak már egy részét feltárták, illetve a temetőnek is egy részét. Ezek a leletek ma bent vannak a Nemzeti Múzeumban. Mi pedig ezt a munkát folytatjuk, hogy teljesen fel legyen tárva, és bemutatható legyen az épület. Ugye ezt már sikerült is, tehát most már valóban teljesen látszanak körbe a templomnak a falai, illetve kibontjuk azt a temető részt, ahol ők nem dolgoztak, hogy lássuk teljes egészében, hogy merre lehettek a kiterjedés ennek a temetőnek, és látjuk is, hogy jó nagy volt, mert a szomszédos lakóparkig lehúzódnak a sírok, tehát ez egy viszonylag nagy település volt abban az időben.
Ugye elhúzódó az ásatás, a 60-as évek ásatásait, azt visszatemették, betemették, hogy esetleg majd találhassanak önök is, vagy pedig maradt úgy fedetlenül, ami nem szokott úgy gyakran lenni, ugye?
Nem visszatemették, tehát akkor is természetesen az előírás volt. Mi is visszatemetjük ilyenkor megolva a falakat, és ugye úgy építjük fel utána majd azt a rekonstrukciót, hogy nem tesszük tönkre, tehát mindig meg kell óvnunk az eredeti állapotot. Ők is visszatemették szerencsére, csak mi sem tudtuk azok alapján, a dokumentációk alapján, mert egy részük már egyrészt nem olyan állapotban van, meg 50 évvel ezelőtt nem úgy mérték fel ezeket az épületeket, meg maradványokat. Hát nekünk most igazából újra meg kellett találnunk, mert azóta benőtte teljesen az erdő. Hát amit itt most lát, ugye itt kilettek vágva már a fák, azért tudtuk elkezdeni a munkát, de az ő, miután ők levonultak, visszatemették, ugye megépült a gát a vízlépcső, utána az elhullott magokból kikeltek már a fák, és ugye pont azon a részen kelt ki az erdő, ahol nem volt mezőgazdasági művelés, ugye a dombtetőt nem szántották szerencsére, tehát nem pusztult el. Bolygatott, laza volt, tehát a legszebb fa most is ugye a szentélyben nőtt be, ugye ez Isten fájjal is neveztük, tehát a legszebb fa nyárfa, az ugye itt van pont a szentélybe, az oltárnak a helyén, ezt nem is szeretnénk kivágni, hanem ez majd egy emlékként a rekonstrukcióba is itt fog maradni, és akár keresztként, akár oltárként továbbra is itt fog őrizni a emlékét ennek a településnek.
sejtik, hogy hány réteg van? Hány réteget kell lefelé menni? Mert megtalálták-e már azt a kort? Bár úgy hallottam a pénzérme, a harmadik Béla kori pénzérmét találtak, akkor már ott vannak az alján, ugye?
Igen, tehát vannak olyan szelvények, ahol már ugye elértük az altalajt, a sárga homokos altalajt, hát ez jól elkülönül a többi feltöltési rétegtől, meg omladéktól, de természetesen ugye a település az tőlünk ugye távolabb van néhány száz méterre, ott viszont majd lakóházakra, kemencékre számítunk, és találtunk már ott is hulladékgödröket éppen két nappal ezelőtt, tehát nagyon sok lelet van magának a beruházásnak a területén is, de most nyilván mi arra koncentrálunk, hogy itt ez a szakrális tér legyen bemutatható.
Kutat találtok, vagy csak a hulladékgödröket?
Nem, természetesen találtunk, ugye itt vison egy ilyen kövezett útfelület, ami felvezetett ide a templomhoz.
Ja, kutat mondtam, de utat.
Ja, kutat még nem, de hát azok a legértékesebbek általában, hiszen abba dobálták bele a szemetet régen is, de utat azt már találtunk, tehát az ide felvezető útnak egy szakaszát megtaláltuk itt a domb alsó részén, tehát mindenképpen tudjuk majd rekonstruálni, hogy a falu felé, ugye tőlünk északra van a falu, ugye onnan vezetett fel egy út ide a bejáratához a templomnak.
Köves volt?
Igen, apró kövekkel, kis kőtörmelékkel van felszórva, hát nyilván ők se szerettek a sárba járkálni, és ezekben is találtunk például pénzérmét, tehát amit valaki kiejtett a zsebéből.
Én is találtam pénzérmét, csak azt nem hiszem, hogy a múzeumban be fogják tenni mostanában. De tulajdonképpen akkor a temetkezés nem a templom környékén volt?
De természetesen, tehát a templom körül, ugye van a temető árok, a temető árkon belül is vannak sírok, de az árkon kívül is vannak sírok. Tehát ugye ahogy folyamatosan betelt, egyre többen temetkeztek, ugye újabb és újabb helyeket kellett nyitniuk, ahogy ma is, és egészen lehúzódott ide a domb lábáig ez a sok temetkezés, hiszen abban az időben is ugye igyekezett mindenki a legszentebb helyre temetkezni, és kötelező is volt, tehát ezért itt találjuk sok-sok sírt, és egymásra van ásva, ugye már ők se látták néhány évszázad elteltével, hogy hol van az előző sír, és ezért ráásták, tehát több ilyen sírunk van most is, látjuk, hogy a későbbit beleásták a korábbiba, és ezzel elpusztították, illetve vannak olyan csonthalmok, ahol nagyon sok sírnak a maradványai össze vannak dobálva egy gödörbe, tehát valószínű ők is, amiket ugye találtak, nyilván nem dobálták szét, hanem összegyűjtötték egy helyre, és azért van nagyon sok ugye koponya, lábszárcsont és egyéb maradvány egy gödörbe beledobálva.
Nem lehet esetleg, hogy akkor egy valami járvány volt, és több ember halt meg egyszerre, és akkor dobálták bele, mert általában úgy volt szokás, amikor járvány volt, akkor egy gödör, és akkor 10-20-30 embert összetemetnek.
Hát nem feltételezzük, azért abban az időben igyekeztek mindenkit az előírásoknak megfelelően, azért külön-külön. Ez inkább egy ilyen osszáriumként összegyűjtött maradványok, ahol ugye ma sem szoktuk kidobálni, hanem akkor összegyűjtik őket egy helyre. Tehát igazából ez szent volt egy emberi maradvány, tehát ezt nem lehetett csak úgy kidobálni. Illetve hát nyilván az építkezések során is, amikor a templomot építették, kibővítették egy kis harangtorony résszel, ott is látjuk, hogy azt például ráépítették a korábbi sírokra. Tehát ott is vágja a későbbi fal a korábbi sírokra.
Tudjuk azt, vagy tudják önök, hogy milyen jellegű volt a népesség? Milyen fajta, mondjam ezt? Tehát a magyarságnak melyik csoportja lehetett?
Hát ezt most már nyilván nem tudjuk megmondani, hiszen mi most abban a stádiumban vagyunk, hogy még csak kibontjuk a sírokat, de később antropológiai vizsgálatokkal ugye meg lehet állapítani az életkorukat, a betegségüket, hogy milyen nemük volt. Valószínű, hogy nyilván ugyanolyan lakosság volt azért itt is, mint a máshol itt a környező településeken. Nem találtunk másfajta viseletre utaló nyomakat, tehát igazából ebből lehetne esetleg elkülöníteni, de valószínű ugyanolyan egyszerű hétköznapi emberek voltak itt is, mint máshol itt az Alföldnek ezen a területén.
Ugye a csont az megmarad, az jó, nem teljesen 100%-osan, de az itt van, azt lehet kutatni. Fát, szövetet, stb. Mert fémet szintén meg lehet kutatni, de ezeket nem nagyon, ugye?
De hát a fakoporsókból van, amiből megmaradt egy-egy van? Kisebb darab, nem korhat el teljesen. Nagyon sok koporsószögünk van, ami arra utal, hogy koporsóba voltak eltemetve, illetve hát a viseletüknek van egy-egy olyan részlete, ruhakapocs, kis csat, szívég, illetve párta veret, ilyen szép veretek, amik az öveket feldíszítették, fülbevaló, tehát egy-két ilyen kisebb dolog van, ugye, hiszen abban az időben a legszebb ruhájában temették el a halottat, de nekik ugye ételital melléklet, ilyesmi nem szokás a keresztény világban, mint a bronzkorban, ugye ezek a legszebb mellékletek, vagy a római korban, de itt ugye keresztényekről van szó, más tehát ők csak szép ruhában eltemették, tehát azoknak találjuk meg a maradványait, illetve mondom, a koporsóra utalnak a szögek, illetve egy-két fa maradvány.
Ugye a kereszténység inkább fölfelé tekint, míg a többi vallás inkább azt mondja, a túlvilágon is ugyanúgy él, másképpen, de ugyanúgy él. De azt hiszem, hogy önnek ezt nem kell magyarázni, hanem inkább a hallgatóknak mondjuk, hogy végül is ez egy több ezer éve lakott terület volt, és az örvény szó valószínű, hogy abból adódik, hogy itt közel az átkelőnél valószínű, hogy lehetett örvénylés.
Örvény lett a víz, igen, tehát biztos, hogy erre utal. Ugye ez egy kanyar, ez is a Tiszának egy kanyarja, és azért is nyilván akkor a víz ugye turbulenciájánál fogva lehettek itt örvények, de ez volt a biztonságos átkelőhely abban az időben. Ugye most a folyószabályozás rengeteg mindent átalakított, de ugye látjuk a régi térképeken, azért az 1700-as évekből már vannak térképek, és azokon is látszik, hogy ez már egy régi kanyar, ami már lefűződött, ami már le van vágva, nem használják, de és utána folyó tovább folyik.
Egripjus pökség területe volt, majd érsekségé 1804 után, de akkor már megszűnt nagyjából ugye az átkelő hely.
Igen, és ez most északabbra van, ugye Tiszafüred Porozgó, ugye odaépült később a híd is. Ugye ez Heves vármegyéhez tartoztunk, ez a terület.
Ez a terület is?
Persze, régen, igen. Tehát a 48-as szabadságharcba és a Heves vármegye zászlai alatt vonultak a honvédek innen a csatába. Ez csak később került Jászlányt, mint Szolnok megyéhez, hiszen igazából Eger közelebb van, mint Szolnok. Tehát ilyen szempontból, tehát ez a terület rész mindig is oda tartozott.
Valós jellegű is lehetett itt a lakosság, bár ezt így majd megállapítják a genetikusok, és akkor tudni fogjuk, de lényegében nagyon fontos hely volt, az már biztos, hogy akkor milyen nagyságú népesség lehetett, pár száz fő?
Pár száz főnél több nem. Hát ezek a kis falvakban azért nem éltek olyan sokan. Nyilván, hogy mennyit tudott eltartani a környező szántóföld, illetve a halászat, de általában sűrűbben voltak kisebb települések a középkorban, tehát ezt ismerjük, innen azért elég közel vannak a következő Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Füred, tehát viszonylag sűrű alakott hálózat ennek az alföldi résznek.
Tehát nem pusztult ki utána sem annyira, mint a Hortobágy környéke.
Igen. Hát itt a folyó miatt folyamatosan laktak, mert itt meg tudtak élni. Nyilván a pusztaságban azért nehezebb volt. Itt az állatokat is tudták legeltetni. Hát egy speciális ártéri gazdálkodás volt, mert mindig zöld volt a fű, de le tudták a marhákat hajtani. Illetve hát fontos volt a Debrecenben menő közlekedési út, ami a kereskedőket is vonzotta. Tehát el is tudták adni az árukat, tudtak vásárolni is, illetve hát ugye tudták őket átszállítani a folyón.
De azért halászok, pátászok, ezek
persze
biztos, hogy minden vízparti településen
igen,
voltak.
Ezért is volt vonzó természetesen, és nagyon sok maradvány van a bronzkorból, az újkőkorból is vannak halászeszközök, horgok, tehát tudjuk, hogy itt több ezer évvel ezelőtt is a halászatból éltek az emberek.
Befejeződik mondjuk a rossz idő kezdetével, jövőre akkor folytatás lesz?
Természetesen, tehát ezt még több évre tervezzük. A Nemzeti Kulturális Alap támogatta a munkánkat. Az Országos Széchenyi Tervben is nyertünk a pályázatunkra, hogy ide ifjúsági táborokat, programokat szervezünk, oktatási programokat. Hát ez egy olyan helyszíne lesz a városnak, ahol egyrészt bemutatjuk, egy turisztikai látványosság, oktatási program, azért is vesznek részt már a feltárásunkban is, folyamatosan vannak önkéntes napok, illetve gyerekek érkeznek az iskolából, ezen a héten is több csoport fog jönni. Tehát ez a fontos, hogy benne legyen a város vérkeringésébe, hiszen itt van nagyon közel. Hát a múzeumnak innen van körülbelül 500 méterre az épülete, ahol a kiállításunkban meg is lehet nézni, hiszen Örvényen van egy új épületünk, egy új múzeum, ahol már ki vannak állítva azok a leletek, amiket az elmúlt évek során találtunk. Ott mi egy régészeti kiállítást is létrehoztunk ezáltal, és aki azt megnézi, és tovább kerékpározik, vagy autóval jön, az itt meg is tudja majd a helyszínen ezt nézni. Tehát ez egy komplex turisztikai látványosság lesz itt a Tiszató mellett.
Belecsaptunk a közepébe, mert megálltunk itt a szent helyen, vagyis legalábbis a volt szent helyen, de most is mondhatjuk annak templom maradványként. Szombaton itt jártunk, szőlő, lágykenyér, szalonnasütés, az egy milyen nap volt ez?
Ez egy önkéntes régészeti nap, ezt így szoktuk meghirdetni. Nagyon sok helyen divat már az országban, hogy megnyitják az ásatásokat, hogy a lakosság is lássa és részt vehessen benne. Hát közel 30 fő volt itt nálunk, akik részt vettek ebben az ásatásban, segítettek a bontásában a síroknak, fémkeresővel keresték a különböző leleteket. Polgármesterünk is tiszteletét tette a feleségével, és nagy szerencsénk van, mert talált is nekünk új érmeket, különböző szögeket, két pénzérmét, középkori. Tehát nagyon sokan örültek itt a gyerekekkel a szép időben, és hát szép helyen van, tehát ez eleve egy kiránduló helyszín. Most is, hogyha bárki erre jön és beszeretne jönni, akkor beengedjük és megnézheti, de ez a lényeg, hogy ez egy közösségi élmény legyen a régészet. Természetesen mindenki, amit talál, az beszolgáltatja a múzeumnak, nem viheti haza, tehát így meg is tanulják azt, hogy nem lehet bárhol csak úgy kutatni a Szántóföldön és ezt elrakni, hanem itt ellenőrzött formában ki is hoztuk a leleteinket, ugye megmutattuk azt, amit már eddig találtunk, nagyon sokat restauráltunk belőlük, tehát megtisztítva láthatták a pénzérméket, hogy egy kicsit el tudják képzelni, hogy mi az, ami itt a földből előkerül, ami aztán természetesen a múzeum kiállításában majd látogatható lesz.
Ugye ezt a helyet nem kellett keresni. Tudták, hogy itt van. De a legtöbb helyet azért vagy fentről nézik, vagy pedig hát eleve, aki valamit konyít hozzá, az dombon keresi a volt lakóhelyeket, és a talaj színéről is meg tudja állapítani. Gondolom, hogy önök mindent tudnak pontosan, de itt ez a hely azt mondja, hogy védett lesz. De ez táblával is meg lesz hirdet, vagy nehogy jöjjenek védett kerítésen belül, de hát azért, hogyha valaki erre jön, nem jön senki, akkor átugrik nézelődni.
Hát ez fontos volt nekünk, ugye 2 évvel ezelőtt kezdtük el a kutatásokat, hogy akkor rögtön már bekerítettük a területet. Ez az önkormányzat területe, tehát ezt nem tudják eladni, nem tudnak ide egy szállodát építeni, tehát ez mindenképpen egy védett.
Hely.
Igen, mert hát szép hely, ugye, ahogy mellettünk a lakópark is épül, tehát mindenképpen ezért volt fontos, hogy bekerítsük, illetve természetesen információs táblák vannak kirakva. Mellettünk van egy horgászati központ, akik éjjel-nappal őrzik egyébként a Tiszapartot. Hát ők is figyelik, és folyamatosan szólnak nekem, hogyha látnak valakit, de mi mindig letakarjuk, tehát ugye most télire is téliesítjük ilyenkor a falakat, megvédjük, hogy jövőrig ne menjenek tönkre az újabb ásatásokig. Természetesen minden csontvázat felszedünk, tehát nem fog semmi sem itt maradni, tehát amennyi szelvényt most megnyitottunk, az befejezzük, felszedjük, bevisszük a múzeumba, és itt csak a kőfalak fognak maradni, letakarva, megvédve, téliesítve, hogy aztán a munkálatok folytatódhassanak.
Az ásatás, de a feldolgozás az pedig ugye oda bent történik a múzeumban, mégpedig akkor úgy, hogy előszedik az itt talált anyagot, és akkor úgy rajstromozzák, és mert ugye a menet elkezdik ásni. Találnak valamit, akkor ott hagyja a kiásott, körbe ecsetelik szépen, lefotózzák, lerajzolják, ugye irányba pontosan, hogy merre feküdt, hogy feküdt az a lelet, és akkor utána bezacskózzák, mondjam azt.
Igen, hát külön zacskóban, minden zacskónak egy lelet kísérő lap is kerül mellé, tehát ők pontosan tudjuk, hogy milyen számú lelőhely volt, hol volt, mikor találtuk, a dátum, stb. Tehát, hogy ez visszaazonosítható legyen. A területről készültek drónos felvételek, tehát van drónunk is, fölülről fel tudtuk mérni, geodéziailag is felmérjük, és 3D-szkennerrel is beszkenneltük mind a templomnak a falait, mind pedig a csontvázakat. Tehát ilyen 3D-s modell is készül róla, amit aztán meg lehet nézni a múzeumban, van olyan érintőképernyős terminálunk, ahol a kezük húzogatásával a látogatók is ezt a 3D modellt fogják tudni nézegetni. Tehát most már nagyon modern a technika, ami segít nekünk abban, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, de minden rajzról fog természetesen készülni pontos. Ugye itt a helyszínen milliméter papírra rajzolunk, de utána aztán télen, amikor már ugye nyugalmasabb az időszak ilyen szempontból, akkor ezek újra tussal, digitálisan át lesznek rajzolva, hogy ebből publikáció, illetve nekünk minden évben erről természetesen gyásítási jelentés is le kell adnunk. A megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti múzeumnak. Tehát ez bekerül ugye a tudományos életnek a vérkeringésébe, és hát reményeink szerint ebből egy olyan látványos kiállítást fogunk tudni mind a múzeummal, mind pedig itt a helyszínen készíteni, ami aztán a nagy közönség számára is vonzó lesz.
Ugye, aki nem ért hozzá, mint mondjuk én, általában a szenzációk után kutatna, pláne, hogy a rádiós is mellette. Volt már olyan, ami meglepő volt az ön számára, és esetleg olyan lelet, vagy még ezután jön?
Hát reméljük ezután jön. Tehát most még olyan szenzációs kincseket itt nem találtunk, hiszen azért ez nem volt egy olyan gazdag település. A pénzek azok nyilván arra utalnak, hogy itt fizettek nekik azért, hogy átkeljenek, tehát azért több pénz volt itt
vagy
a települése. Hát vagy bármi egyéb lehetett. Hát ékszereket nem találtunk olyan drágát, tehát nem találtunk még olyan arany vagy egyéb drága
kövekkel.
Én arra
gondoltam, hogy elásva nagyobb mennyiségű valami.
Nem, most mi nem találtunk, de a 60-as években találtak. Tehát akkor volt egy korsó, amiben eltaláltak több pénzt is elásva. Hát valószínűleg ugye nem tudta a bankba elvinni, ugye nem a bankba vitte el, hanem elásta és biztonságba helyezte a kis kincsét az illető. Hát ez máshol is véletlenszerűen szokott általában előfordulni, hiszen úgy ássák el, hogy ők visszajönnek érte, aztán nem tudnak érte visszajönni. Akkor ezt mi megtaláljuk, de hát ez nagyon ritkán kerül elő, de nekünk legalább annyira fontos információ a kőfal, illetve a sírok is.
Amikor feldolgozzák, akkor a leletekből, illetve a helyből, ahol találtak, abból következtetéseket vonnak le, hogy tulajdonképpen mikori, mit csináltak, stb. Ezek már megvannak a következtetések, de valószínű, hogy azért még sok minden mást meg fognak tudni, amit mi is megtudhatunk, hogyha bemegyünk a múzeumba.
Igen, természetesen, tehát ez egy összefüggő feladat. Ugye természetesen, mikor már megtisztítjuk a tárgyakat, akkor fogjuk részletesen látni jobban, hogy milyen korúak, illetve az antropológiai vizsgálatok fognak nagyon sok olyan információt szolgáltatni arról, hogy itt milyen volt a táplálkozás, milyen betegségek voltak, milyen rokoni viszonyok voltak az eltemetettek között, milyen korban kerültek ők a sírokban, tehát látszik azért, hogy más a temetkezési szokás, másfelé vannak azért tájolva, ugye kelet-nyugati tájolásúak a síroknak a többsége, de vannak olyanok, akik csak bele vannak dobva, például a temető árokba. Őnekik nem ástak már egy külön sírt, hanem valószínű bármi történhet, egy gyorsan el kellett temetni, vagy rossz feltett a tűzre az illető. Tehát vannak, ugye, ezek akkor tudjuk már, mikor ugye egy nagyobb szelvényszám meg van nyitva és fel van tárva, hogy milyen összefüggéseket tudunk, illetve hát a korábbi ásatásoknak a dokumentációit is összevetjük, valamint az ő leleteiket is természetesen megtekintjük.
Ugye a történések kutathatnak a levéltárba meg sok felé, de önök itt kutatják a földet, vonják kérdőre, de azért említettem az elején, hogy a történések, tehát az írott dokumentum is rengeteg lehet. Ezeket összevetik önök a saját tapasztalataikkal, vagy hát hosszú idő kell ahhoz.
Természetesen a múzeumnak van történész kollégája is, tehát ő az, aki ezzel foglalkozik. Nyilvánvalóan a levéltárakból igyekszünk kikérni, vagy ha nem lehet, akkor oda bemenni és ott a helyszínen megtekinteni, hiszen mindig bukkannak elő a levéltárnak, ugye az Egri érsekség levéltárának sincs minden tárgya kereshető formában az interneten, tehát valóban oda kell menni, és lehet, hogy bárhol, bármelyik másik oklevélben van esetleg említés erről a településről, pontosan azért, mert ugye a különböző birtokátruházások, a perek, vagy esárt a pápai tizedjegyzék és egyebekben szerepelhet ugye ennek a településnek az említése, és akkor onnan egy sok információt meg lehet még majd tudni, hogy milyen a településnek a története, hogyan változott ez, illetve hogy hogyan és miért költöztek el a másik területre.
Magam nem kutattam utána, a feleségem látta meg, hogy milyen program volt az elmúlt szombaton. Érdekelt, gyakran szoktak hirdetni, vagy azért elég egy-két nap egy évben, mert azért dolgozzanak
ne csak itt leselkedjenek az emberek. Gondolom, hogy ez fontos, hogy persze fontos, hogy közel kerüljen az ásatás, meg minden a történelem hozzájuk, de végül is önöknek meg jobb, hogyha egy kicsikét szabadon dolgoznak, nem?
Hát igen, nyilvánvaló, de nekünk az a célunk, hogy ezt megismerjék. Tavasszal szoktunk ilyeneket hirdetni általában, amikor már jó idő van májusban, illetve ilyenkor ősszel, amikor meg már az iskolai időszak is újraindul, és az iskolások is rendszeresen jönnek. Tehát már több csoport volt most ősszel is itt nálunk, és ugye nekik ez egy fő vonzerő, hiszen kincset keresni, kutatni a gyerekeknek, ugye ez a legérdekesebb, meg hát egyrészt egy szép kirándulás is. Nagyon sok ugye olyan fesztivál van itt nyáron a Tiszatónál, akkor is meg szoktuk nyitni ezt a területet. Tehát amikor ide a fesztiválokra érkeznek, és tőlünk egy kilométerre van az a rész, ahol a Tiszafüreden a nyári fesztiválok vannak, akkor ide is szoktunk ilyen kirándulásokat szervezni, biciklitúrások szoktak eljönni, és akkor ők is megtekintik az ásatást. Tehát ez már beépült a program helyszínek sorába is, és ezáltal ugye tudjuk népszerűsíteni, a pályázatokon is több pénzt tudunk kapni, illetve igyekszünk magánembereknek a támogatását, cégeket is megkeresni ezzel kapcsolatban. Így kaptuk például a kerítést is, tehát arra sem volt pénzünk, hanem én körbe kalapoztam a terület vállalkozóit, és sikerült elérnem, hogy kapjak 300 méter kerítést, amivel körbe tudtuk keríteni az ásatást. Tehát igazából ismeretség alapján sose lehet tudni, ki az, aki ide téved, és megtetszik neki, és esetleg támogat minket. Úgyhogy ezért jók az ilyen riportok is, mert hallanak róla. Sose tudhatjuk, hogy ki az, aki éppen fantáziát lát abban, hogy egy ilyen munkában részt vegyen, vagy segítsen minket abban, hogy ez a munka sikeres legyen.
Azért mosolygok magamban, mert tudom, hogy az igazgatóknak nem csak annyi a feladatuk, hogy szépen itt irányítsák az itteni ásatást, hanem bizony-bizony a kalapolás nagyon-nagyon fontos, hát meg mellette a pályázat, írások, stb. Nem sorolom végig, mert akkor elfáradok én is, de tulajdonképpen van-e hozadéka az iskolásoknak? Hallott-e már ön olyan gyereket, aki kijelentette, hogy én régész leszek?
Igen, tehát az biztos, hogy vannak többen ilyenek. Tehát itt megszerették, és középiskolások is jönnek, tehát vannak, akik így érdeklődnek, de ha nem is lesznek régészek, legalábbis nyitottak lesznek a múltjuk iránt, és fontosnak tartják azt, hogy ezzel foglalkozni kell, meg kell ismerni, vagy ha elmennek nyaralni is, máshol is elmennek ilyen helyszínekre, múzeumokba. Tehát hogy a múzeum nem egy poros, régi, unalmas dolog, hanem egy vonzó, új és modern feladatokat is ellát, és a kiállításainkat már felújítottuk, tehát nem régiek, azok is az elmúlt évek során újultak meg. Ott is vannak multimédiás terminálok, rekonstrukció, kihozható fiókok, meg lehet mindent nézni, fogni, tehát interaktívá tettük a kiállításainkat is, és hát ez folyamatosan bővül a leletekkel.
Hát az unokám, amikor kirándulnak, az már az 5. múzeumból jövünk ki, megyünk be, úgyhogy unják, ha ide jönnek, biztos nem unják akkor.
Igen, hát ide biztos, hogy nem unják, és ez egy szemléletformálás is. Tehát, hogy valóban élmény legyen. Legyél te is régész, az a programunk címe. És ugye egyrészt részt vesznek az ásatásban, másrészt pedig utána bent a múzeumban megnézik, megfogják a tárgyakat, felvehetik a korabeli ruhákat, elkészítettük a tárgyak másolatait, tudnak agyagozni, szőni, fonni, van jurtánk is, abban be tudnak ülni, íjászkodni, tehát olyan komplex programokat kínálunk, ami egy egész napos elfogadtságot jelenthet a kirándulóknak.
Lassan fázik a kezem, azért még sincs olyan szuper jó idő, pláne ott térdelni, ücsörögni, de hát néha fel lehet állni, mocorogni egy kicsikét. Mit kívánjak? Nagy leletet, vagy szorgos jó munkát?
Hát én úgy gondolom, szorgos jó munkát, támogatókat, akik biztosítják azt, hogy itt lehessünk, pályázati eredményeket, illetve hát azokat a lelkes szemeket, csillogó szemeket nekünk is, ha azt látjuk, akkor nyilván mi is olyan kedvel dolgozunk, hogy ki tudunk tartani, akár esik, akár fúj, ha meleg van, ha hideg van, a régészetnek ugye ezek az árnyoldalai is megvannak, de nyilván az motivál minket, hogy mi az, amit találunk, és ezeket az eredményeket hogyan tudjuk utána bemutatni a látogatók számára.
Igen, az még kiment a fejemből, hogyha én most bemegyek. Hétfőn nem nagyon szokás, ugye bemennék a múzeumba, miket láthatnék? Ugye van a történeti kiállítás, néprajzos kiállítás, és mi van még?
Hát igazából a Kispál Múzeumban már a jégkorszaktól kezdődik a kiállításunk, tehát nagyon sok jégkorszaki leletünk van, pont például innen Tisza örvényről is előkerült egy mamutnak az állkapcsa, amit 3D-ben teljes életnagyságban rekonstruáltunk is, azt is meg lehet nézni. Hát a jégkorszaktól kezdődik a kiállítás, régészeti kiállítás van, utána a középkortól kezdve már ugye az újkori kézművesség, a néprajzi kiállítás, és az 1848-as szabadságharc, ugye, amíg egy nagyon fontos helyszín volt Tiszafüreden. Ugye itt volt a tiszafüredi tisztilázadás, a mi épületünkben lakott Kossuth Lajos, Görgei Artúr, itt választották meg fővezérnek, de az idő haladt tovább, tehát gyönyörű szép bútoraink vannak, és utána pedig most lett 40 éves város Tiszafüred, és ezért készült egy új kiállításunk, ami a 40 évvel ezelőtti város mutatja be. Be van rendezve egy lakószoba, egy konyha, és abban a 40 évvel ezelőtti bútorokkal, ezt is a helyi lakosoktól kaptuk, és a gyerekek is megismerhetik, hogy milyen volt 40 évvel ezelőtt ebben a városban élni, és nagyon szépek ezek a tárgyak is, és nagyon sokan ráismernek nagymamáik régi hokedlére, vagy a moncsicsire, vagy a régi újságra és a régi tévére. Tehát igazából nálunk a jégkorszaktól a napjainkig tartanak a kiállításaink.
Tehát akkor nincs megállás, most már lassan lehet kutatni a 80-as éveket is.
Pontosan ez a retro korszak, ugye ez nagy divat, most nagyon sok múzeumban vannak ilyen kiállítások, és most még szerencsénk van, hiszen lomtalanítások alkalmával, illetve hát a saját múzeumunkban is nyilván azért mindig elraktunk fontos tárgyakat, okleveleket, de rengeteg úttörő dolgok, különböző könyvek, konyhai eszközöket összegyűjtöttünk, tehát be tudtuk rendezni a lakószobát, hálószobát, konyhát, az iskolásoknak egy kis íróasztal, a korabeli játékaink vannak, tehát igyekeztünk, hogy tényleg ez a mai gyerekek számára is már egy olyan kuriózum, és úgy élvezik, és megfoghatják, nyilván ezeket a tárgyakat meg lehet fogni, nem olyanok, mint a több ezer évvel ezelőttiek, ki lehet próbálni a régi rakéta porszívót, amiről azt se tudják, hogy micsoda. Tehát nagyon sok olyan tárgy van, amiről egy mai gyerek vagy egy mai felnőtt, akinek nem ilyen környezetben nőtt fel, az nem ismeri már ezeket a tárgyakat, és ezzel igyekeztünk felhívni azt, hogy 40 évvel ezelőtt lett Tiszafüred város, és hogy ez egy fontos mérföldkő volt az életünkben.
Dr. Mester Editet, a Tiszafüredi Múzeum igazgatóját hallották a tiszaörvényi ásatásról. Műsorunk folytatásában Saludra megyünk, ahol a polgármester asszonnyal beszélgetünk, Gyöngy Beátával.
A választást megnyerni milyen érzés volt? Egyrészt felemelő, másrészt meg lesújtó. Tehát felemelő volt az a győzelmi hangulat, akkor, ami a választás éjszakáján, ugye az eredmény kihirdetéskor elérte ott a tömeget, akikkel együtt vártuk az eredményhirdetést. Azután a következő időszak az egy nagyon nehéz időszak volt. Tehát június 9-től október 1-ig azért egy kicsi viszontagságos időszakon voltunk túl. Ugye nyilván nem tudtam megkezdeni még a munkát, tenni akarás már volt bennem, úgyhogy bennem egy ilyen borzasztó erős visszafogottságnak kellett lennie, ahhoz, hogy október 1-én már új lendülettel, erővel, teli akarattal, teli munkát tudjak majd végezni.
A felelősség akkor szakad az emberre, amikor megtudja, hogy mi vár rá. Te tudtad, hogy mi fog rád várni, de akkor még el lehetett hesegetni. Na, igen, megoldjuk, megoldjuk. De hát közben azért ez a kis átmeneti időszak, bár nehéz volt, biztos, hogy jót tett azzal, hogy azok a tervek, amit előtte átgondoltál, lehet, hogy módosulhattak is egy cseppecskét, hogy jobban beleláttál.
Igen, módosultak is. Igazából a programomban nem volt semmi nagy ígérvény a lakosság felé, csak olyan dolgokat próbálok majd teljesíteni, amit tényleg megvalósítható az elkövetkezendő 5 éves ciklusban. Tehát semmi olyan nagy mértékű dologban nem gondolkodtam, aminek láttam azt például, hogy 5 éven belül nem tud megvalósulni. Illetve majd még a következő időszakban lesznek lehetőségeink, amiket még nem is ismerünk önkormányzati támogatási szinten, hiszen egy új időszak kezdődik, és a következő időszaknak a pályázati lehetőségei, vagy a támogatási lehetőségeit, azt még ezután fogjuk megismerni.
Fiatal vagy, bár hát azért tapasztalt is, hiszen már felnőtt gyerekeid vannak, egyetemista gyerek, gimnazista, és mondhatnám, hogy a férjed azért itt van Tehát ez a, ő is fiatalos, még teszi a dolgát rendesen. Ez azt jelenti, hogy ha fiatal vagy, akkor ennek nem 5 évre kell tervezned, mert bizony azt végig kellene vinni, amit szeretnél, és közben tudod meg tényleg, hogy még mit kellene, és mit ígéri a következőkben. Ami igazából fontos, ugye életképes sétenni a falut.
Igen, főleg életben tartani, amihez én úgy gondolom, hogy a mai rendezvény is egy nagyon jó példa volt a közösségépítés szempontjából. Az, hogy nagyon sok ember, nagyon sok gyerektől az időskorig, tehát minden korosztály, a helyi lakosok, az ide látogató éppen beeső vendégek, illetve az üdülő tulajdonosok is mind együtt töltöttük ezt a napot, ami nagyon jó hangulatban telt el, és igen, az idő, tehát ezen a közösségépítésen túl azért hosszú távú programokat is beleszőttem egyébként a község jövőjét illetően. Aztán ez, hogy majd mennyire tudom kivitelezni, mennyire lesz hozzá segítségem, mennyire tudok majd előre haladni a tevékenységgel, az majd a jövő titka lesz, de nagyon igyekszünk a képviselőtestülettel együtt, hogy azért azokat a terveket, amik most így víziószerűen a fejünkben vannak, azt tudjuk teljesíteni. Tehát gondolok itt egy lakosság életminőségét javító beruházásra, útpályázatra, ami támogatott pályázatunk van is jelenleg az önkormányzatnak. A kivitelezési időszaka az még nyilván nem kezdődött meg, illetve próbálunk minél több közösségépítő rendezvényt szervezni majd a jövőben is.
Pontosak a rendezvények, az biztos, nagyon jól érzik magukat az emberek, úgy látom, azok is, akik úgymond idegenek, mert hát üdülők, vagy pedig átjöttek, de a helyi lakosok is. Olyan, mintha úgy ismernék egymást, pedig valószínű, hogy nem mindig találkozhattak. Voltam én már itt rendezvényen, még az előző időszakban, akkor is jó volt, csak olyan, mintha egy kicsit olyan tartózkodóbbak lettek volna az emberek. Most mindenki barát, mindenki úgymond haver, és hát jó étvágyal ették azt a húsos káposztát. Most már így nehezebb beszélni nekem is utána, mert már ettem én is, finom volt, de tulajdonképpen azért a mindennapok jönnek most már. Átvetted az egészet, tehát már hivatalosan is polgármester asszony vagy, és bizony-bizony most azért kiderülnek, hogy hol vannak a rések, a lyukak a költségvetésen, és mit kell majd betömködni, és milyen módon. Ez a legnehezebb kezdet, ugye?
Igen. Annyit elárulhatok, hogy nem pozitív költségvetéssel vettem át a hivatalvezetést. Nyilván egy okos és nagyon szigorú gazdálkodással ezeket a réseket jól felhasználva minden támogatást a normatívától kezdve a pályázatokon keresztül egy okos, szigorú gazdálkodással én úgy gondolom, hogy ezeket a réseket azért elég jól helyre lehet hozni. Ha nagyon erősen megfogalmaznám, akkor azt mondanám, hogy tényleg csak arra költeni, amire nagyon szükséges, tényleg csak azt a pénzt elkölteni a saját bevételekből, amire nagyon szükséges, és nyilván azt a kis hátrányt, amivel indultunk, azt mindenképpen a következő években nullára redukálni, ez lenne a cél.
Azért láttam itt egy pár olyan embert, aki ebben segíteni fog, összefogtok, és együttes cél lesz az, hogy ugye megmozduljon a falu, ne csak a strand. Az is jó, akkor ne csak az állatpark, amit ti kezdtetek még.
Igen.
Meg hát egy csomó minden olyan, ami úgy kellene az új létesítmény itt a Kossuth utcában, még mások is. Tehát azért turizmus az egy bizonyos szintig ad lehetőséget, itt az embereknek élet kell, olyan élet, amiből megetetik a gyerekeket, és az iskola, amit van nem messze, hogy oda járjanak, ne menjenek el, és maradjanak itt, mert neked is az a célod, hogy Sarud legyen egy élhető falu, és olyan falu, ahová jönnek az emberek vissza, nem pedig el.
Így van. Egyébként egy jó pár fiatal család az elmúlt években itt telepedett le. Úgy gondolta, hogy ők elérik a céljaikat Csarudról is. Nagyon szívesen vesszük az ő jelenlétüket, és borzasztóan örülünk neki. Ami egy kicsit keserédes ebben a dologban, hogy a gyerekeik azonban zömében nem ide járnak. Tehát nagyon sokan elhordják a gyerekeket iskolába, óvodába, ingáznak. Nyilván itt az alsó tagozat van csak már az iskolában. Az alsó 4 osztály, a felső tagozat, az már hát elég régóta, nem tudok pontos számot mondani, de szerintem egy 15 éve, vagy 10 éve biztosan Poroszlóra, illetve Tiszafüredre integrálódott, ott van a felső tagozat, és oda járnak a gyerekek. A munkahelyek elérhetőek Sarudról, én azt látom, hogy azok a fiatal családok hajlandóak ingázni. Sarudnak inkább a biztonsága az, amit ad és nyújt a családoknak. A megélhetés szempontjából munkahely az elég szűk keresztmetszet. Nyilván itt a legnagyobb foglalkoztatók, azok az a két bolt, ami van, az iskolában a tanárnénik, az óvodában a óvónők, dajkák, a önkormányzatnál az a pár dolgozó, a mezőgazdaságban vannak még mezőgazdasági vállalkozóknál néhányan, de nem egy jellemző már a mezőgazdaságból való megélhetés. És hát a turisztikai vállalkozásoknál ott pedig a nyári időszak az, ami munkát tud biztosítani, ott azért egy nagyobb létszámot föl tud karolni a munkáltató, de nyilván ez csak átmeneti időszak, tehát hosszú távon nem megoldott a mindennapi bevételi forrásuk. Ez csak szezonális.
Van mit tenni, bőséggel gondolkodni polgármester asszonynak is, és hát ugye a családnak is, meg a barátoknak is, akik itt vannak, mert azért csak ki kell olyasmit találni, amivel úgy Sarudat egy kicsit két előrébb tolja, hogy ne kelljen olyan sok embernek elmenni. Igaz, hogy a mezőgazdaság az még gépesítve van.
Igen.
Ott aki nyer, az csak a tulajdonos. Sajnos ez van, és mellette pedig, hát ugye a nyári szezon az kevés a megélhetéshez, kell a tél is, meg ősz is, meg a ősszel még jó, vissza is térünk az őszhez, kukoricamorzsolás.
Így van. A mai nap fénypontja egyébként, azt hiszem, hogy a legjobb program eleme, ami a legjobban sikeredett, vagy sikerült, az a kukoricafosztó és morzsoló verseny. Itt két körben is indultak csapatok, nagyon élvezték gyerekek, felnőttek egyaránt, egy kicsit visszanyúlt a gyökerekhez ez a tevékenység, hiszen régen, mondjuk úgy, hogy a nagymamáink vagy a nagyszüleink is, ők még bizony azért otthon a háztáji kertből, hogyha kukoricát termeltek be, azt kézzel fosztották, morzsolták, tehát itt a gyerekeknek egy kicsit visszanyúltunk a gyökerekhez, nagyon tetszett nekik, és az óvodában van is egy óvodakert program, ahol én úgy tudom, hogy idén volt csemege kukorica is ültetve, a gyerekek ezt megfőzve megkapták, elfogyasztották, illetve volt rendes kukorica is ültetve, amit pedig nagy örömmel törtek, fosztottak és morzsoltak le, és aztán bekerült valahová, én úgy gondolom, hogy az állatsimogatóba. Úgyhogy a gyerekekkel is próbálják azért ezeket a hagyományos régi elemeket megtanítani, meg a régi életnek a dolgait visszahozni, és nagyon szívesen fogadják. Mindezek ellenére nagyon kevés kertet használnak most a lakosok, tehát nem jellemző az, hogy a háztáji kertjüket művelik az emberek, sajnos. Én egyébként otthon termeltem nyáron mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, és igen, ez egy áldozatos munka, mondhatni, főleg úgy, hogyha nincs ideje az embernek, illetve hát láttuk azt, hogy a locsolás ahhoz, hogy elérjük azt, hogy jó bőtermésünk legyen, hát igen, foglalkozni kell vele. Valahol ez most kiveszett az emberekből, azt látom.
Kinek jutott eszébe a kukorica, mert ugye ez már 20-30 éve kombányolják, szemesen kerül be, nem hozzák haza, hogy utána posztás legyen, pláne meg nem még morzsolás kézzel, hát már kukorica morzsolóval csináltuk mi is otthon, tehát mert nehéz volt, meg idő kellett hozzá, este kellett hozzá, mert ezek esti feladatok voltak otthon a kukoricát, lemorzsolni másnapra a tyúkoknak, meg a disznóknak, hogy darálni lehessen. Kinek jutott eszébe, hogy még volt egy ilyen is? Mert az aratás oké, az benne van az emberbe, de az, hogy olyan kukoricát találni, amit nem kombányoltak le, és akkor idehozni, és itt megtenni azt a műveletet, amit régen szoktak, ki volt az a különleges gondolkodó?
Többen is ötlötték ki ezt a gondolatot. Tudomásom szerint egyébként az egyik tanárnőnek volt az alapgondolata az, hogy miért lehetne ősszel is egy... Ugye nyáron van az Aratófesztivál, ami már több mint 30 éve megrendezésre kerülő esemény Sarudon. Ott a búzát aratjuk, és a búzához, a búza aratáshoz köthető hagyományokat elevenítjük fel és őrizzük meg különböző vendégcsoportok által. És pont azért, hogy akkor, hogy menjünk egy kicsit végig ezen az évszakos dolgokon, így tavaly kiötlötték azt, hogy legyen akkor egy kukoricafesztivál is. A tavalyi évben egyébként még bővebb volt a programelem, hiszen különböző csapatok tudtak indulni, vagy jelentkezhettek, akik letörték kinn a földön, levágták a szárat, kévét kötöttek, és úgy hozták be egyébként a rendezvény helyszínére a kukoricát. Idén ez elmaradt, nem volt igazán jelentkező csapat, illetve olyan esős és rossz idő volt, hogy nem tudtuk úgy tervezni a rendezvényt, hogy ez biztosan sikeresen megrendezésre kerüljön. Inkább levágtuk a kukoricát és letörtük, és akkor itt már a fosztással és morzsolással indult a rendezvény. De alapvetően a tavalyi évén nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sok ember volt, így az első próbálkozásra is egy szuper jó rendezvény sikerült Sarudon az őszi időszakba összehozni. Idén is nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sok résztvevő volt, jövőre viszont egy kicsit korábbra tesszük majd ennek az időpontját, hiszen már egy picit elkéstünk ezzel, mert a kukoricát már majdnem mindenhol learatták.
Igen, mert elég száraz volt az időjárás, tehát 2-3 héttel előrébb is volt. Na meg hát október 1-et ünnepelhetted ezután, mindig igen, a kukoricával. Nem mondod, hogy én nem kukoricázok most már, hanem teszem a dolgomat rendesen. Igen. Ugye elég jó, láttam, hogy kunyhót, sőszkunyhót is készítettetek. Ó, de jó volt akkor bujkálni gyerekkorban még ebben. Hát a mi gyerekeink már sajnos ezt nem tehették meg. Ha tulajdonképpen a mai napra gondolsz, hogy ezért szervezni kellett előre, és egy csomó dolgot kint gyerekprogram volt, előtte ez a verseny, akkor a főzés. Mi volt még? Ja, a kiállítást, amit a műfász csinált.
Igen.
Akkor itt nem lehet unatkozni, ha ide jön az ember.
Igazából olyan program elemeket találtunk ki erre a napra, ahol tényleg a kicsi gyerektől az idős korosztályig, tehát mindenki megtalálta a mai napban azt a programot, amiben ő kiteljesedhetett, hogyha azt szerette volna, de ha csak jól akarta érezni magát társaságban, jó hangulatban, akkor az is belefért ebbe a napba.
Kemény munkát. Köszönöm szépen, egy kis pihenés rád fér, mert már hívnak is.
Igen, nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget is, hogy beszámolhattam egy kicsit erről a napról. Én nagyon remélem, hogy jövőre újra meg tudjuk rendezni, és még több emberrel, még színvonalasabb, még több programelemmel ki tudjuk majd bővíteni. Nagyon sokan eljöttek most is, és jövőre is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit az összes önkormányzat által, illetve Sarudon megrendezésre kerülő rendezvényre.
Jó egészséget és pihenést ma egy kicsit még.
Nagyon szépen köszönöm.
Gyöngy Beátát hallották Sarudról, a most megválasztott polgármester asszonyt. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Bartók Beáta a zenei szerkesztő és a technikus Kwasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.